kattog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött ismét Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Az ismétet azért is hangsúlyoztam ki, mert ugye volt egy kis probléma az előző adással, ami tényleg ilyen aznap kiderülős történet volt, de akkor itt vagy köztünk újra.
Itt vagyok, meg lesz is még ugye derekom, illetve nem is a derék, ugye, hanem az a lumbári szakasz szarakodott. Hát volt egy ilyen idegbecsípődés, ami valószínűleg nem idegbecsípődés egyébként, mert ugye kell majd nyilván röntgen, vagy MRI, meg minden szar. De jó eséllyel az állapot, ami ugye még nem gerincsérf, hanem szimplán ugye valószínűleg az ülőmunka miatt egy olyan szakasza az alsó gerincnek, ami alatt egy picit ugye időnként kilóg az ideg, és akkor hozzáér valami, az ott beáll, és akkor kell egy jó pár nap, mire úgymond normálisan tudok járni. Nem ideális nyilván. Hozzáteszem, hogy lehetne sokkal rosszabb is, tehát nyilván mindannyian hallottunk olyan sztorikat, vagy talán nem is hallottunk csak, hanem ismerős családi körben is megtörténhetett, hogy valaki úgy eldobja magát, hogy mentő, és oldalra fordulni se tud gyakorlatilag. Nekem ilyen szinten még soha nem állt be a hátam, de nyilván ez lehet rosszabb, ahogy ugye öregszik az ember, úgyhogy ezzel valamit nagyon kell kezdeni vele. Elkezdtem most különböző gyakorlatokat csinálni rá, specifikusan erre, amellett ugye, hogy az edzést is kicsit komolyabban fogom venni, meg nyilván a diétát, mert ugye ez azért általában súllyal is összefügg, ugye nekem most van egy kis extra, fogalmazunk finoman, amit viszonylag régen hordozok, ugye, és...
Megbízható társad.
Megbízható társ, igen. Számíthatok rá, mondjuk sok jóban nem. Nem igazán segíti az életemet. A lényeg az, hogy tényleg próbáltok meg ti is, aki sok ülőmunkát csinál, sokszor sok időn keresztül ül, próbáljon megfigyelni rá, mert akár annyi, és egyébként ez egy nagyon jó dolog, hogy időnként felálltok, és ha van egy olyan ajtó keret, amin egy picit le tudtok lógni, de nem úgy, hogy felemelitek a lábatokat, mert ez fontos, hogy felemelnétek a lábatokat, és teljesen lógtok, az pont, hogy nem jó a gerincnek, hanem a lábujjatoknak, illetve a talpatoknak le kell érni, de picit berogyasztjátok a térdeteket, és mondd elengeditek a csípőtöket, hogy ne a teljes súllyal, de azért valamennyire lógjatok, és ezzel érdemes kezdeni, nem pedig azzal, hogy a hátatokra fekszetek, és felhúzzátok a térdeteket, mert az nem biztos, hogy jó. Tehát először ez a decompression kell, tehát valamin egy picit lógjatok, de ugye nem teljesen, érjen le kicsit a láb, és utána lehet azt csinálni, hogy hasra fekszetek inkább, és picit így hátra dőlve, mint hogyha a plafonra így felnéznétek, és ennek a kettőnek a kombinációt kell csinálni óvatosan.
Aki követte Steve Nash karrierjét, annak az utóbbi egészen biztosan ismerős lesz.
Így van, és nagyon-nagyon fontos, hogyha a igazi full-blown gerincsérvetek van, akkor ne csináljátok természetesen semmi ilyesmit. Ez azoknak jó, akiknek beáll úgy időnként, de nem vágja őket teljesen haza, és nincs teljes szakadásszerű valami, vagy ugye kilóg az ideg. Van ugye egy-két orvos hallgatónk, majd nyilván kijavítanak a kommentekbe, mert valószínűleg mondtam pár baromságot, de ezt a részét, ennek alaposan utána néztem orvos ismerősömmel is, volt egy beszélgetésem, és az interneten is nagyon sokat olvastam utána, és mindenki megerősítette ezt, hogy ez a lógás, ez nagyon-nagyon jó. És nem teljes lógás még egyszer, hanem ugye a lábatok legyen lent, és úgy próbáljátok meg így ezt a dekompressziót, ami nem is tudom magyarul mi a szó, erre segíts Gábor, dekompresszió.
Hát gyakorlatilag ellazítás.
Igen, kicsit ez. És mindenképpen ugye így állva, és ugye hát a hajlongást azt megpróbálni elkerülni, hanem lemenni inkább térdből, igen, és próbálni.
Nem a Magyarország-Írországról beszélünk most.
Így van. Nem. Ahhoz nem fogunk hozzászólni. Mindegy, remélem, hogy ezzel valakinek tudtam segíteni. Ez tényleg egy olyan probléma, ami az egész életedet azért is az életminőségedet meghatározza. Én is most egy hétig őszinte leszek. Nehéz volt, tehát ugye a vécére ki tudtam menni, de maga a törlés. Túl sok információ lesz, de megoldottam, de nem normál pozícióban, hanem gyakorlatilag egy fél térdre kellett tereszkednem, mintha valakinek megkérném a kezét. Úgyhogy igen, túl sok információ, de legyen intő példa, akinek időnként harmosra, hogy beálljon a háta, dolgozzatok rajta, mert egyszer úgy be fog állni, hogy utána tényleg semmi, és nino, amit el akarunk kerülni nyilván.
Ja. Na, akkor egy kis kitekintés után most betekintést nyerünk. 11 gyűrű, Phil Jackson, ez az a könyv, amit ki akarunk ma sorsolni patronjaink között, és amiről a következő hetekben is hallhattok majd. A sportkönyvek.hu-n már elő lehet rendelni, és nyilván olcsóbban is, mint ahogy majd a könyvesboltban megkapod, úgyhogy mindenképpen nézzetek rá. Phil Jacksonnak ez ugye gyakorlatilag életművi könyve, mondhatjuk, hogy önéletrajza. A 11 gyűrű önmagában egy tökéletes cím. Ezt csak így foglalnám össze, mert hogy Phil Jackson gyakorlatilag a bajnoki címek miben létét próbálja nekünk leírni benne. Egy fantasztikus könyv, ez nagyon sokáig volt bestseller, New York Times bestseller, és hát csak ajánlani tudom, és szerintem nagy öröm, hogy most már magyarul is olvashatjuk. Még egyelőre előrendelhető, de 1-2 hét és már egyébként kapható, tehát aki most megrendeli, az hamarosan meg is kapja, és aki most megnyeri, az is hamarosan megkapja ezt a könyvet. Mondhatom a mágikus számokat, Zoli?
Abszolút, még előtte hadd promózzam én is egy kicsit a könyvet, én angolul már olvastam elég régen. Tényleg az a úgymond ezoterikus filozófia, ami ugye a nagy Phil Jacksont jellemzi, az abszolút átjön a könyvbe, és nem is feltétlenül egy a szó szoros értelmében kosárlabda könyv lesz, hanem olyan dolgokat is szerintem megtudhattok belőle, amik bennetek önreflexiót kiváltanak, és akár hozzátetnek a ti életetekhez is tényleg. Tehát ez a fazon, ebből tényleg csak egy van, soha nem is lesz még egy. Nyilván őt lehet szeretni, lehet furának tartani, de ez a könyve zseniálisan átadja azt, hogy ki ő és miről szól az ő élete.
Na kérem, akkor lesz egy szerencsés patronunk, aki ezt hamarabb elolvashatja akár, mint a többiek. 263 lesz ismét a felső szám, amit be kell állítanunk. Úgyhogy tök jó, holnap elej óta van egy plusz, van egy új érkezőnk, tehát akkor 1 és 263 közé, és átadom neked a terepet.
Oké, szokásos, ugye? Megnézzük, hogy kidobja el Google most a random number generatorét, vagy linkkel kell elérni valamit. Megint nem dobta ki, úgyhogy most rámegyek megint a calculator.net linkre, és a nyertes megint köszönje meg a Google-nek, hogy nem volt elérhető ez, böngészőben nem úrott fel, mert nyilván, hogyha elérhető lett volna, akkor nem te nyertél volna, úgyhogy az egyes, a legalsó szám, és még egyszer kérlek, mondd a legmagasabb számot.
263.
263, ugye 63, mint MJ-nek a playoff rekordja, pontban, amit én megmondom összetén, hogy reménykedem benne, hogy idén valamiért megdől, ami nem lesz nyilván egyszerű, Dame Lillard áthozza talán a legközelebb, na, de akkor 1, 2, 3, nincs csalás, nincs elmítás, 54-es.
Okay.
54-es játékos biztos van, most gyorsan utána nézzük, hogy ki volt 54-es.
Addig is én meg is keresem a győztesünket, aki nem más, mint Balog Tamás, hát nyilván az is elképzelhető, hogy akár több Balog Tamás is támogat minket Patreonon, de hogyha Balog Tamásnak hívnak, és MC-vel kezdődik az e-mail címed, ennyit szerintem elárulhatok, akkor rólad van szó, kedves Tamás, sok szeretettel gratulálunk a könyvhöz, és reméljük, hogy tetszeni fog neked, és arra kérünk, hogy mindenképpen jelentkezz nálunk, hogy ezt össze tudjuk hozni.
Nem csak a nagy Kwame Brown viselte ezt a számot, de például sokak kedvence Horace Grant is.
Na kérem szépen, akkor az 54-esből is most már egy kicsit update-ek lettünk, és mielőtt még belecsapnánk a mai adásba, pedig már így is 10 perce beszélgetünk, még gyorsan szeretnék ajánlani két dolgot. Két úgymond rivális podcastnek az adását. Először is az Eliubban, illetve hát nem feltétlenül az Eliubban, hanem Baska műsorában úgymond. Meghallgathatok egy interjút Maronka Zsomborral, mindenképpen javasolnám, ugye mi őt már másfél éve emlegettük, amikor még csak 16-17 éves volt Zsombi, amikor a 2022-es classről csináltunk egy adást, vagy hát nem feltétlenül a 22-es classről, de ott szóba került egy ilyen jövőt kutató, főleg európai adásnál, és hát bizony azóta szerencsére töretlenül fejlődik Zsombor, és mint biztos hallottatok róla, jelentkezett az idei NBA draftra, nagy valószínűséggel csak a jövő évi drafton lesz végül ott, talán ezt majd most visszavonja, de a lényeg az, hogy van egy olyan magyar tehetségünk, aki teljesen NBA képesnek tűnik, és ne csak drukkoljunk neki, hanem hallgassuk is meg ezt a bizonyos interjút, és köszi Baska, hogy ezt összehoztad, mert ez egy szerintem nagyon fontos dolog lehet a jövőben, hogy a magyar tehetségeket azért próbáljuk meg minél jobban megismerni, és a másik pedig, amit ajánlanék, az Laláéknak az adása, ugye a Dodo Basketball Podcast TV-n, és úgymond YouTube csatornáján, inkább így mondom. Hát Király Ádámmal egy fantasztikus beszélgetést tavaly vették föl, csak most tudták így feldolgozni. Tehát Lala és Király Ádám beszélget a régen minden jobb volt témában, a szabályváltoztatásokról, hogy mi mit befolyásolt, és hát Király Ádám tényleg nevéhez méltó elemzést és tudást villant, úgyhogy csak ajánlani tudom, és nagyon jó volt hallgatni Ádám tudását, és tényleg azt mondanám, hogy az egyik legjobb kosárlabda témájú beszélgetés volt magyar nyelven, amit az elmúlt egy évben hallottam, úgyhogy egyrészt köszi srácok, másrészt pedig mindenkinek ajánlom sok szeretettel, akit érdekelnek érdekel a kosárlabda evolúciója, az NBA evolúciója. Zoli, deked van olyan témád, amiben régen minden jobb volt párti vagy?
Van. Zene.
Egyértelmű. Igen.
Zene egyértelműen. Sportra annyira nem jellemző. Sportban inkább azon a vonaton ülök, akik azt mondják, hogy a sport evolúciója az egyértelmű. És egyébként az az igazság, és a beszélgetés elejét tudtam még csak meghallgatni, de nagyon-nagyon várom a hétvégén, mindenképpen betárazom ezt a 90 perces beszélgetést. Nagyon-nagyon elfoglalt voltam a napokban. És az elején elmondta Ádám, és abszolút igaza van, hogy illetve inkább mondott valamit, ami alapján én ezt a következtetést mondom most, hogy a kettő nem feltétlenül zárja ki egymást. Tehát lehet az is, hogy egy szinten bizonyos módon az evolúció valóban végbe ment, mint ahogy például ugye a periméter játékosok skill szintjét illetően, ugye ma olyan játékosok dobnak ráfordulós triplákat, akik szerepükből kifolyólag régen nem is álmodhattak volna ilyesmire, tehát konkrétan levitte volna őket az edző üvöltözve, és most olyan szintű shotmaking van ebbe a play-offba is, hogy az időnként tényleg felüli a védekezést, és nyilvánvalóan nem csak arról van szó, hogy szabályváltoztatások, de a szabályváltoztatások is részei a teljes képnek, és nyilván itt abban lehet, és lenne, vagy valószínűleg lesz is, hogyha meghallgatom, véleménykülönbség például Ádám és köztem, hogy milyen szinten játszik bele a szabályváltoztatás abban, amit látunk. Ő valószínűleg azt mondaná, de mondom, csak tippelek még, ugye ezt eddigi munkássága alapján gondolom, hogy ő valószínűleg azon a véleményen van, hogy nagy részt, és ez a fontosabb talán. Míg én azért inkább az evolúciót és a skill fejlődést, a készségbeli fejlődést emelném ki, mint fő okozója annak, hogy ma azért tényleg sokkal nehezebb védekezni az NBA-ben, mint mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején volt. Vagy akár még a handcheck ugye behozatala után, ami azt hiszem 2004-ben, vagy 2005-ben volt.
2004, igen. Hát ugye 2004. Egyből utána jött a Suns, úgyhogy így könnyű megegyezni, hogy a 2004-2005-ös Suns az már handcheckmentes volt.
Ugye nagyon régóta tervezünk mi is, egy régen minden jobb volt, vagy régi versus új adást csinálni. Talán a nyáron összejön, nem ígérünk semmit nyilván, mert ugye közben tartani is kell a heti 2-3 adást, tehát emiatt is nehéz ugye igen. Bármi mással előrukkolni, de hát egyszer összejön, és akkor nyilván fel fogom használni ezt a 90 perces beszélgetést is, mint anyagot, amiből lehet dolgozni, ugye Lala és Ádám között, úgyhogy nagyon-nagyon várom azt, hogy én is teljes egészében meghallgatassam, és ezt most a hétvégén meg is fog történni, és utána nyilván írok majd egy hosszabb feedbacket is nekik, mert tényleg szenzációs, hogy ez így összejött. Már előre nyilván elhiszem neked, Gábor, hogy ez az egyik legszínvonalasabb beszélgetés lesz, vagy lett, ami magyar nyelven NBA-ről szólt, úgyhogy tényleg alig várom a hétvégét, hogy én is csatlakozhassam hozzád, és meghallgatassam.
Igen, és most már tényleg ki fogtok készülni, de még mindig nem szeretnék NBA-ről beszélni, egy rövid fél percet még kérek, mert a régen mindig jobb volt rá, hogy Zoli rávágta a zenét, azért muszáj ezt hozzászólnom, csak tényleg röviden, hogy az a hihetetlen, hogy a különböző évtizedeknek mondjuk így, vagy koroknak, de most tényleg gyorsan változnak a dolgok, különböző évtizedeknek a hangulata, az igényessége, stb. Egyszerűen nagyon durva lenyomatot hagy a zenén. És én nem csak azért mondom, hogy mondjuk a 90-es évek, illetve a 2000-es évek eleje zeneileg abszolút jobb volt egyértelműen, mint amit most hallgathatunk nagy totálban, mert hogy akkor nőttem fel, mert mindenkinek az lesz a legkedvesebb. De én tisztában vagyok vele, hogy a 90-es évek úszott a nyáltengerben, tisztában vagyok azzal, hogy gyakorlatilag zeneileg akkor kezdett el elkurvulni a popzene igazán, bár legalább már nem volt olyan gagyi, mint a 80-as években, mert 80-as években az igénytelenség volt a baj, 90-es években a nyáltenger, de mégis annyira kibaszott őszinte volt az a hidegháború utáni időszak, ugye full optimista, az egész emberiséget egy ilyen optimizmus járta át. Lehet, hogy téged éppen nem, kedves hallgató, vagy nem tudom, ismerősödet éppen nem. Tehát, hogy ezt inkább ilyen nagy totálba értsétek, hogy volt az egész, a levegőben ott úszott gyakorlatilag 2001-9/11-ig egy hihetetlen optimizmus a hidegháború után, hogy na most akkor, és ez megmutatkozott a zenében, és a legőszintébb dalok születtek, ebben rengeteg nyáv volt, ez így van, de ebben rengeteg olyan, akár szöveg volt, akár zene, ami aztán utána szembe köpött később a 2000-es évek második fele, 2010-es évek, ma meg már egy ilyen mémkulturális zene van, ahol csak röhögni tudunk, meg mindent túltolni, elképesztő, hogy a veretést most a zene mennyire túltolja, abszolút parodisztikusan, és ilyen hatása is van, és már csak gyakorlatilag mémekben kommunikál velünk a zene is. Tehát átfordult ez az egész, ma már röhögünk a 90-es évek romantikáján, de annak viszont nagyon-nagyon pozitív dolgai voltak ilyen szempontból, hogy olyan számok születtek meg, amik sokkolóan, megrázóan tudtak szólni a hallgatóhoz. Akkor gondoljunk már bele a mai átlag zenébe, ez hol mutatkozik meg, erre egyáltalán a törekvés. Mert ugye ma már mindent felbontottunk, és már semmi se igaz. Na jó, ez tényleg messzire vezetne, csak akarom mondani,
ha röviden hozzászóltok, a mai zene célja egyértelműen az, hogy magyarul ezt nehéz mondani, hogy ezek a virális posztok, hogy úgy csinálnak ma számokat, hogy a cél az, hogy going viral.
Igen.
És ez a legfontosabb, és ennyi.
Gyakorlatilag a Gangnam Style-nak a valamilyen új újragyártása.
Így van. És ez kicsiben is igaz. Tehát aki egy olyan piacon van, mint az itthoni piac, és tudja, hogy neki mondjuk 2-3 milliós nézettség a max YouTube-on, neki ezt jelenti a going viral, és mindent meg fog tenni, hogy ő ezt érje el. Tehát itt tényleg nem az a cél feltétlenül, hogy egy üzenetet hordozzon maga a zene, mint ilyen közvetítő anyag, úgymond, hanem tényleg az a cél, hogy nekem, a szerzőnek milyen előnyöm származhat belőle, mit tudok én ezzel elérni, hogyan tudok egyről a kettőre jutni az én saját kis életembe, és nem feltétlenül az a cél, hogy másoknak üzenetet vigyek el valahogy a zenémen keresztül.
Vagy érzést fejezzek ki, az a baj, hogy ez is elmúlt. Igen. Tehát most gondoljunk bele, mondjuk most hallgattam rádióba, valamiért lement a Natalia Imbruggiától a Torn című szám. Egy viszonylag kicsit nyálasabb, de amúgy egy nagyon őszinte sláger. Meg lehet nézni a szövegét, nem fogsz leesni a székről, de ugye gyakorlatilag egy ilyen, arról beszél, hogy ő mit érez végig, és ilyen, nem tudom, amúgy egy jó szám, nyilván nem véletlenül lett tényleg nagyon népszerű, de hogy elgondolkoztam, hogy annak a szövege, az ma így hogy néz neki egy dalban? És így elröhögtem magam konkrétan. És azért, mert ezek a témák úgymond lehet, hogy unalmasak lettek, vagy ilyesmi, de igazából ma már csak röhögve tudunk ezeken kommunikálni. Tehát nem tudjuk átélni, már semmi sem igazi, úgymond. És már nincsen ingerküszöbünk se, ez amit mondtál, Zoli, hogy azért lesz valami viral, mert még valahogy átszakítod az ingerküszöböd, de már ki kell magadból fordulni hozzá.
Igen, ugye a VAP című szám, ugye tudjuk, a Wet Ass Pussy.
Igen.
Csodálatos slág. Az szerintem szépen összefoglalja. És nyilván vannak nem mainstream előadók, akikre igaz az, amit várnánk a mainstreamerektől is, de sajnos ők nem véletlenül nem mainstreamek ma. Sok esetben nem a tehetséghiány az, hanem egyszerűen sajnos erre van igény, és ez abszolút az internet culture, és erre vezethető vissza nekem meggyőződésem. Ez egy olyan öngeneráló folyamat az internetnek, van nagyon-nagyon sok előnye nyilván, tehát ma csettintesz egyet, és olyan információhoz juthatsz, ami máskor nem lett volna elérhető, csak úgy, hogy 5-6 órát böngésztél volna a könyvtárba, de lehet, hogy akkor se. Nyilván van egy csomó előnye, de van egy csomó hátránya is, és ez az egyik meggyőződésem kulturális és zenei szempontból, művészeti szempontból az, hogy abszolút felhígult lett az egész, és sokkal nehezebb is megtalálni azokat az értékeket, amik valószínűleg ott vannak, de nincsenek előtérben.
Ja. Na, akkor egy 20 perc után kezdjünk el NBA-ről beszélgetni. Ha már a kedves hallgatók idáig kitartottatok, akkor nagyon szépen köszönjük. Van 4 párharcunk a második körben. Nem fogunk nagyon sokat beszélni róluk, úgyhogy azért is jó volt, hogy kicsit most más témákra is jutott idő, mert ugye még viszonylag az elején vagyunk a legtöbbnek, de azért vannak itt fantasztikus párharcok, és hát valljuk be, vannak kevésbé jók is. Zoli, te melyikkel szeretnéd kezdeni a 4-ből?
Kezdjünk szerintem a Suns Nuggets-szel.
Az jó.
Ugye
az
mind,
jó
mind a két mérkőzést láttam az elejétől a végéig. A Point Guardról, CP3-ről kell beszélnünk, aki ugye abszolút egészségesnek tűnik most már, és nagyon-nagyon élvezi ezt a meccsopot eddig, lubickol gyakorlatilag. Oda a pálya olyan helyeire és olyan sebességgel jut el, ahogy csak szeretne. Teljesen a komfortzónájában van, ami úgy látszik, és most ezt erre kapunk választ folyamatosan, hogy még egy 36 éves CP3-nél is gyakorlatilag öngyilkosság, és én ide vezetném le abszolút a legfontosabb faktorát ennek a párhaznak eddig. Nem is oda, hogy Ayton viszonylag jól dolgozik, Jokicson az első meccsapot, az első meccsen gyakorlatilag megnyerte, a másodikat elveszítette, de ott is jól játszott. Abszolút a Suns periméter támadó játék az, amit én kiemelnék. Tudom, hogy te nagyon-nagyon bele vagy szerelmesedve a védekezésükbe, ami tényleg nagyon jó teljesítmény nyújt, de eddig ami szerintem a legeslegfontosabb faktor az, hogy CP3 azt csinál, amit akar, úgy csinál, ahogy akar, és egyszerűen nem tudnak semmit kezdeni ellene, és amíg ez adott, addig akkor sem látom, hogy hogyan tudna fordítani, nem is feltétlenül párharcon, mert azért az 2-0 után mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ez a párharc, ez majd, hogy nem eldőlt, de akár a narratíva kicsi megváltozását se látom egyelőre, mert ahhoz az kevés lesz, hogy a Nuggets nyilvánvalóan jobban fog támadni hazai pályán, én azt gondolom, hogy ez adott, ez a dolog, jobban fognak valószínűleg dobni, nem 100% nyilván, de azért erre jó esély van, ugye tudjuk, hogy a kiegészítő emberek a play-offban hazai pályán jobban dobnak általában.
Meg az 1650 méteres magassághoz is jobban hozzá vannak szokva.
Az is számít nyilván, igen, de amíg nem tudják egy kicsit CP3-t valahogy kimozdítani a zónájából, akár megpróbálni Gordont rárakni, most mondtam valami nagyon vadat, addig ez a párharc ez olyan mederben fog zajlani, ami a Sunsnak nagyon-nagyon kedvező. Nyilván ki lehet emelni egy csomó játékos még a Sunsnak, ugye Devin Booker is szenzációs playoffot hoz eddig, illetve
Ayton Bridges, Crowder.
És Bridges is, és Crowder is, igen, mert Crowder ugye az első körben, az első két meccsen borzasztó volt.
Igen.
1-18-al kezdett, vagy 2-20-al valami ilyesmi volt ugye a triplából, de azóta ők is megtalálták magukat, és az igazság, hogy csapatként ez a Suns, ez egy olyan szinten működő egység jelen pillanatban, hogy nehéz elképzelnem azt, hogy a Nugget ezzel a jelenlegi kerettel, ennyi hiányzóval úgy igazán szorosat tudná tenni ezen a ponton ezt a párharcot. Én előzetesen ugye szoros párharcot vártam, de jelen pillanatban nem úgy néz ki, hogy ez így lesz. Egyszerűen jobb csapatnak tűnik a Suns mindenféle szempontból, független attól, hogy a legjobb játékos nyilván a Nuggetsnél van. Ez itt nem ér sokat, mert sokkal jobban működik egységként a Phoenix Suns, és valószínűleg jobb edzőjük is van egyébként, ezt így halkan hozzáteszem.
És akkor, ha már mondtad, hogy én milyen szerelmes vagyok a védekezésükbe, hogy beszéljek még arról két szót, egyébként tényleg mindent elmondtál, ami lényeges. Elképesztő, hogy Jokicsnak és a Jokicson keresztül működő támadásnak a levédekezéséhez milyen eszközöket tud bevetni a Suns. Tehát ugye azt látjuk, hogy Aitonnak alapból az volt az instrukció, hogy figyelj haver, ha Jokics kint van, menj ki rá, és verjen meg lábon, mert Jokic le tudja ütni a labdát, és meg tud verni egy centert. Tudom, hogy sokaknak ez egyébként még akkor is furcsa, amikor látják, de ez így van. Vagy dobja el úgy a triplát, középtávolít, hogy rajta vagy, csak ne ugráljál le, semmilyen pump fake-re ne faltolj. Ezt tökéletesen csinál a Ayton, de amikor sikerül kiszorítani Jokicot, és nem dobja el a szerb, akkor van az, hogy betör, meg van az, hogy passzol. Hogy általában passzol, de a Suns fantasztikusan védi a passzsávokat. Így is azért például a második meccsen azért már 5 vagy 6 asszisztot kiosztott Jokic, tehát nem sikerült ezt teljesen elvenni, de ez megint csak bele volt számolva, úgy érzem, mert az a nem semmi, hogy amint Jokic elindul, vagy passzol, gyakorlatilag egy új védekezés kezdődik, hogyha a Jokic elindul, akkor egy fal beáll elé, tehát Aitont megveri, akkor ketten behúzódnak, és mindent megtesznek, hogy Jokic a gyűrű közelében ne szerezzen pontot. Erre megy ki a játék, illetve a passzoknál pedig nagyon jól rádupláznak általában ezekre a katokra, gyakran láthatjuk azt, hogy Jokicsnak a szokásos passzsávjai egyszerűen nincsenek meg. Ő annyira zseniális, hogy még ilyenkor is bőven talál, akár üres, akár félüres játékos, de hát ez a másik szívás, hogy amikor adott Chris Paul az elképesztően feljavult Booker és két fantasztikus wingvédő, különösen Bridges, de Crowder is, ha ezek így szállnak körbe, gyakorlatilag olyan rotációkat láthatunk a periméteren, hogy nagyon nehéz egyáltalán üres triplás helyzetet kialakítani.
Igen, és amikor megvan, akkor ezt eddig ebben a párharcban nem dobják be. Nuggets kiegészítők, ami ugye nem volt jellemző a Blazersre. Nyilván itt sokkal nagyobb a nyomás, tehát
igen.
Itt nem csak arról van szó, hogy jobb védekezés ellen játszol, hanem tudod, hogy jobb védekezés van, és tudod, hogy amikor üresen vagy, basszus, ezt be kell dobni, mert erre szükségünk van, és ez kell.
Meg azt is tudod, hogy nem két másodpercig leszel üresen, és körbenézhetsz, meg kávézhatsz, hanem most rögtön el kell dobni.
És ugye MPG meg sérült, sajnos a háta megint rakoncátlankodik, így gyakorlatilag, hogyha ugye nincs Murray, tudjuk, ha nincs MPG, akkor esélytelen dolog tényleg.
Igen,
ha ő nem javul fel, akkor nem lesz itt igazából. Nem tud egyszerűen annyi pontot dobni, még ha kicsit a Suns védekezése mondjuk kifogja közepes napot, egyszerűen nem fog tudni ezek nélkül, a játékosok nélkül, és egy viszonylag egészséges MPG nélkül nem fog tudni annyi pontot dobni a Nuggets, hogy mind a két mérkőzés behúzza az éppen. Egyiket lehet, hogy valahogy behúzzák, de a másikat szinte biztosan elveszítik így, hogyha csak nem lesz valami csoda, de tényleg az egész párharc most már úgy néz ki, hogy abszolút a Suns előnyben van mindenféle szempontból.
Igen, és nyilván a Nuggetsnak nincs igazán arra fegyvere, hogy azt a Suns lelassítsa. Meg kell próbálni, de nagyon nem fogja tudni, azért amit mondtál, az lenne az egyetlen eszköz, hogy valahogy megpróbálják őket túldobni. Ezért látjuk őket ennyire esélytelennek most. És kedves hallgatók, most jutottunk el arra a pontra, hogyha az előző 10 percben furcsa lett volna, hogy a Denver és a Suns csatájában csak két meccsről beszéltünk, ez azért van, mert eredetileg pénteken vettük fel, amit eddig hallottatok, ám de a pénteki felvétel második fele, na az sajnos egy ilyen megfagyás miatt Zandfors programom úgy gondolta, hogy azt akkor inkább hagyjuk. Lehet, hogy most sokkal jobb lesz.
Azt mondtad, hogy Zandfors, vagy ez csak ilyen szándékos elhallás volt, és ezt szerettem volna hallani én, mert esküszöm, ezt hallottam, hogy Zandfors program.
De
akkor itt helytálló lenne, igen.
Igen.
Nem volt az elhallás, akkor igen.
Igen, egyébként nagyon jó vágó programról van szó, de ezeket nem nagyon szívesen toleráljuk, még akkor is, hogyha csak évente egyszer fordul elő. Most viszont pótoljuk, és hát az első két meccsel kapcsolatban beszéltünk a Suns-Denver szériáról, és a harmadik meccsen olyan túl sok minden nem változott, tehát hogyha bármit ehhez esetleg hozzá akarsz tenni, akkor...
Igen. Ugye beszéltünk tegnap még a komfortzónájáról CP3-nek, és ez gyakorlatilag semmit nem változott. Nyilván ennek egy része Jokeri, viszont amikor valaki annyira eltűnik a screenen, mint ahogy a Denver periméter játékos és wingjei eltűnnek,
yep.
Tehát mint hogyha azért kiteleportálnád őket a képről is, tehát annyira meghalnak a screenen, akkor onnantól kezdve mindenkinek rohadt nehéz dolga lenne, nem csak ennek a kicsit lassulábú szerb játékosnak. Tehát onnantól kezdve mit tud csinálni? Tehát ha agresszíven kijön CP3-re, akkor vagy egy Ayton lob, vagy egy üres saroktripla, körülbelül ezek közül válogathatsz. Tehát egyszerűen ki az, aki ezt le tudja védeni úgy, hogy teljesen eltűnik a screenelt játékos, valószínűleg egy peak KG, ő tudna pattogni ide-oda a periméter játékos között, és még visszaérne, hogy a lobot is akár megakadályozza. Nem nagyon vannak ilyen játékosok amúgy. Nyilván mást nem szopatnák be ennyire durván, de mindenki más beszopatnának, hogyha így jönnek le a screenről a támadó játékosok.
Igen, na most még egy ilyen érdekes statisztika, eddig mind a három meccsen a Suns mind az öt kezdője legalább 10 pontot elért, mindeközben Jokic bődületes 30-20-10-es tripla-duplájánál, az az érdekesség van a harmadik meccsről, hogy a 30 pont az több, mint amit az összes többi denveri kezdő dobott, a 20 lepattanó több, mint amit az összes többi denveri kezdő szerzett, és mondanom sem kell, a 10 assziszt is, és ráadásul valamelyik egy kicsit több is, és több, mint amit az összes többi denveri kezdő szerzett, ez már nem kíván semmilyen kommentált, ez a két stat így összehasonlítva.
És nyilván nem akarjuk teljesen felmenteni Jokert, ugye én ott vagyok az oltár előtt közvetlenül, de Gábor is ott van a teremben valahol, tehát így. Maximum még beenged pár embert maga elé. Szóval nem akarjuk teljesen felmenteni, nyilván a védekezés egy nagy része az övé. Viszont, stértet, ha odaadsz Gordon Ramsaynek egy, nem tudom, bélszín és fűszerek helyett odabaszol neki egy sertés szombot, akkor nem fog belőle nagyon jó kaját csinálni, ez a szomorú igazság. Bármennyire is háromszoros, vagy nem tudom hányszoros Michelin díjas séf,
yep.
Alapanyag nélkül nem fog ez menni. Nyilván bizonyos ideig óráig lehet itt bóckodni, meg tök jól játszott egyébként Rivers is, és Campazzo is az első körbe. Ide sajnos ez már kevés, és így, hogy MPG sérült, így gyakorlatilag az egyetlen esélye, ami lett volna ugye a Nuggetsnek, hogy a támadó játékok sokkal hatékonyabb, az is megy a levesbe, úgyhogy itt innen tényleg csak az a kérdés, hogy tudnak-e szépíteni egyet, mielőtt 4-1-el kizúgnak, vagy befejezi a söprést a Suns a következő mérkőzésen. És én már kicsit előre gondolkodom, és megmondom, hogy egyre jobban várom azt a bizonyos Suns Jazz párharcot, ami tényleg hát az igazi csapat kosárlabdának az ünnepe lehetne. Én nagyon remélem innen, hogy ez össze fog jönni.
Hát akkor most maradjunk nyugaton, bár tegnapi felvétel során ugráltunk, de akkor most kivételesen maradjunk nyugaton. A Jazz és a Clippers összecsapása szerintem az eddigi legnagyobb finomsága a playoffnak. Igazi play, amiért nagyon szereted a playoff kosárlabdát, vagy legalábbis én, az mindenképpen az, hogy rengeteg húzás van az edzők között, és itt aztán szinte negyedenként vagy félidőnként történik valami, aztán válaszlépések, fantasztikus sakjátszma, és elég magasan van a színvonal. Nem mondanám, hogy nem hibáznak bele a védekezésbe, de mint sémák szerint azért nagyon érdekes, ahogy lépegetnek az edzők, és igazából az első meccset de facto Snyder nyerte meg szerintem a Jazznek. Gyakorlatilag megnézték ezt, hogy milyen lenne az, amikor nagyjából hagyományosan védekeznek a Clippers ellen, illetve milyen lenne az, amikor a szokásos támadásukat csinálják, és ugye egyik sem működött igazán, majd a szünetben Quinn Snyder azt mondta, hogy jó, rendben van, akkor most egy kicsit többet fogunk switchelni, akár Gobertrel is, kerüljön bárki a periméterre, és az igazság, hogy a Clippersnek azért nincs ilyen peak Kemba Walker, Kyrie Irving-szerű gyors játékossal, vagy egy Jamal Murray, Donovan Mitchell csapattársa, de értitek. Szóval aki ezt így megbüntetné, nincsenek olyan gyors játékosok, akik nagyon megbüntetik Gobert azért, mert switch-el a periméteren. Elkezdett működni a védekezés. Támadásban meg pont, hogy ugye a Clippersnél volt érdekesség, hogy ők mindent elváltottak, annak ellenére is, hogy Zubac pályán volt. Na ezt a második fél időben már szétbüntette gyakorlatilag a Jazz. Folyamatosan támadták Zubacot, és megfordították azt a meccset, az a Quinn Snyder bevitte az első ütést. És nem állt meg ez az egész történet a második meccsre sem.
Abszolút nem, és ugye az eltűnt anyagunkban a mondanom lényege az volt, az az irónia, ami megütötte a szememet, hogy elővette ugye Lou a zóna védekezést, ami nagyon gyönyörűen működött, és ugye mínusz 19-ről feljöttek gyakorlatilag egára.
Ez már ugye a második meccs, így van.
Ez a második meccs, de ami mi ugye a zóna védekezésnek a hátránya az, hogy nem nehéz elengedni, hogyha működik nyilván, visszajössz egy meccsbe vele, de aztán el kéne dobni, lehet, hogy már akkor, amikor még nem érted utol az ellenfelet, hanem csak közel kerültél, és erre nem voltak ők se képesek, ahogy a Mavs se volt képes az előző körbe, és gyakorlatilag ez lett részben a vesztük, bár amit meg te elmondtál tegnap, meg most is utaltál rá, azért iszonyú shotmaking kellett ez a Jazz részéről. Ez a párharc azért egy szoros 2-0 eddig.
Egy nagyon.
És a Clippersnek abszolút van még esélye, de ugyanakkor nagyon nagy nyomás is lesz rajtuk, mert a problémám az ezzel a matchup-pal a Clippers szempontjában, hogy hihetetlen egyéni teljesítményekre van szükségük ahhoz, hogy megnyerjék, hasonlóan kicsit a Nuggetshez, mert csapatkosárlabda szinten, csapatjáték szinten, ahogy jár a labda, ahogy együtt védekeznek, abban szinte biztosan jobb lesz a Jazz, még úgy is, hogy nincsen ugye Conley, aki nagyon-nagyon fontos lenne egyébként ezen csapat erényekben is, az ő egyéni képességén és mentalitásán keresztül.
Igen, addig azért eljutott Lou, ezt tegyük hozzá, a második meccs második fél idejére, hogy jó, akkor Zubac az most már ne nagyon jöjjön vissza, igen, meg Cousins se annyira, tehát eljutott a small ball-ig, tehát ott tartunk, és azért szerintem, amikor a small ball volt fent, és azzal zónáztak, aztán az utolsó pillanatban kétségbe esettem, visszaváltottak zónáról, de hogy az azért jóval jobban működött, és én tényleg, hogy nem tudom, hogy Mitchellnek, Ingolsnek és Bogdanovicsnak mi folyik az erejében, ezek az emberek olyan szintű periméter shotmakinget toltak ezen a meccsen, olyan triplákat, vagy Bogdanovics egyszer csak bekerül posztba, és simán megoldja, érted, egy hátradőlős, mert annyira képzett játékos, hogy azt nem hiszed el, és egyszerűen mindent tud erről a játékról, mindent megtanítottak neki, és úgy volt vele, hogy hát akkor most alkalmazom, ha már oda kerültem, és ez volt a döbbenetes, hogy egyszerűen nem tudtál velük mit kezdeni, mert minden egyes tripla helyzetnél egy pumpfake-kel elküldték a kizárójátékost, és garantáltan büntettek. Mondjuk ez nem biztos, hogy fenntartható ennél a három embernél egyszerre.
Ez nyilván így van. Ingolsnek volt egy olyan dobása, ami tényleg hihetetlen, de nem először csinálta meg, hogy le se hozta a labdát konkrétan, kapott egy kereszt zsugát, viszonylag magasan jött a labda, és sem egyre nem hozta le, hanem gyakorlatilag csuklóból egyből küldte rá. Nem is nevezem dobó mozdulatnak, mert ugye dobó mozdulat az, hogy olyan tanítják, ugye mellednél átveszed, onnan indul ki, szépen lábba beleállsz, ő gyakorlatilag csak csuklóból beívelte. Egészen hihetetlen pillanat volt. És említettenék Bogdanovicsot, akivel kapcsolatban érdemes azt elmondani tényleg, hogy olyan szerkezetekben is tud erőcsatár poszton játszani, ugye, ahol ami egyébként védekezésben is hatékony, ugye neki a poszt védekezése az, ami jó besegítő védőként gyenge, és az jutott eszembe, hogy hogyan tudja esetleg ugye Snyder, hogyan tud lépni erre a small ballra, ami most már innen várható, és valószínűleg Zubac el lesz felejtve a következő két hazai mérkőzésre. Esetleg úgy, hogy akár egy olyan line-upot felküld Snyder, amiben Bogdanovics lesz a center, és abban pont, arra pont jó lesz szerintem, hogy ugye poszt védekezésben erős fizikummal például akár Morris-t megoldja valamennyire, vagy megnehezítse a dolgát, hogyha ugye Morris-t leküldik.
Már most elsősorban azokról a percekről beszélsz, amikor Gobert ül. Mert azt látjuk, hogy Derek Favors gyakorlatilag játszhatatlan.
Nyilván természetesen persze. Beszéltünk tegnap Favors-ról is, és ez jó, hogy mondod. Favors-t abszolút el kéne felejteni innen. Nagyon gyengén védekezett a második meccsen. Olyan futás nyomott gyakorlatilag a Clippers, amikor benn volt, hogy hihetetlen. Őt kéne ugye elfelejteni, és akkor innen jönne a small ball, természetesen ugye small ball Gobertrel elképzelhetetlen, tehát igen, amikor nem lenne pályán akkor. És támadásban meg ugye five out, ami talán ma a legjobb támadó taktika, és olyan csapatnak, mint a Jazz, amelyik amúgy is Rohedli triplát dob rá, és a Clippers után ott vannak gyakorlatilag hatékonyság, ugye alapszakasz tekintve a play-offban szerintem még sokkal jobban is dobják. Nem kérdés, ugye ez hatékony lehet. Itt nyilván kérdés az, hogy mi van Donovan Mitchell, mert ha ő megsérült, akkor azért Conley és Mitchell nélkül. Annyira jó az a Jazz, hogy még akkor sérnem le őket egyébként, de nyilván akkor azért már borzasztó nehéz dolguk lenne innen.
Igen, akkor azért ez teljesen más lenne, és a Clippers tényleg ezt tudja tenni, hogy akkor megy e felé a small ball felé, ami tehát a Dallas ellen is ez kezdett ugye működni, és nem is teljesen értem, hogy miért kellett eddig várni, hogy ide eljussunk, de azért annak örülök, hogy most már Lutól is láttunk, nem csak meccsről meccsről, hanem akár meccs közben is éles stratégiai váltást, ami bejött, ami működött, úgyhogy nagyon, nagyon jó ez a sakkjátszma, Rudy Gobert szenzációs, érted, a csávó mondjuk szerez 7 pontot, 12 lepattanót, és úgy érzem, hogy a meccs egyik legjobbja. Szóval elképesztő, hogy mennyit jelent a pályán a jelenléte, még egy ilyen five out Clippers-szel szemben is akár. Tehát azt gondolom, hogy itt azért egy bizonyos fokú fejlődés van, vagy evolúció tovább ment Gobert játékában, és a playoffban vélt vagy valós gyengeségeit azért kezdi ő kijavítani. Bármi más még erről a szériáról? Mert ha nem, akkor menjünk át keletre, és akkor kezdjük Atlanta és a Philadelphia párharcával, már csak azért is, mert most már legalább 3 meccsről beszélhetünk ez ügyben. És a Philadelphia, ahogy azt egyébként Zolival tegnap bemondtuk, vagy vártuk, de megfordította ezt a párharcot. Volt egy első fél ideje az első meccsnek, amikor az Atlanta meglepte a Philly-t, illetve Embiid még nem annyira akart védekezni azon az első meccsen. Kaptak egy csomó pontot, de már ott is látszott az, hogy a Philly egy kicsit a második fél időre elállította a vérzést, és átvette a párharc irányítását, és szerintem azóta sem láttunk semmi mást.
Így van, és ennek a párharcnak a kulcsa nyilván az lesz innentől, hogy a Hawks mennyire tudja megállítani a Sixers támadó játékát, ami hát nyilván Embiidre épül, és egy olyan Embiidre, aki sérülten játszik, hiszen egyértelmű, hogy sérült, de ugyanakkor támadásban szinte megállíthatatlan. Ez volt egyébként az eddigi 3 közül talán a leggyengébb meccse, de most is mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtott.
Hát most és ugye végig duplázták.
Így van. Sőt, volt, hogy triplázták is. Igen. És egyébként egész jól passzolt ki belőle, tehát ami neki nem feltétlenül a legnagyobb erőssége, nem rossz benne, de nem is különleges, azt is most egész jól megoldotta. Nem emlékszem túl sok TO-ra, de mindjárt megnézem, hogy pontosan mennyi volt, szerintem olyan 3-4 körül megállt. Uh-huh. És hát nyilván, és ezt jó értelemben fogom mondani, Filip Fanok, ne sértődjenek meg, talán az egyik legjobb offenzív flopper a liga történetében, tehát sőt, hát egy turnover-e volt konkrétan, uh-huh. Szóval zseniális. Van kontakt mindig nyilván, de nagyon jó el tudja dobni magát, olyan érzékkel, tényleg ő a centerek hardlenje, és hát ez hatalmas előny basszus, tehát a 10 plusz alkalommal oda tud állni a vonalra.
Playoff meccsen
az valami egészen brutális. Ő most konkrétan 16-szor dobott a büntető vonalról. És
ami
hát nyilván
dupla annyi, mint Trae Young, ezt azért jegyezzük meg, mert ugye igen, az alapszakaszban Trae Young teljesen partiba volt ebben a kategóriában Embiiddel.
Igen, és hát Sixers fanok meg nyilván, hogyha bármit olvasnak Hawks fanoktól, vagy bármilyen semlegestől, akkor nyilván Trae Young-gal fognak replikázni, és hát legyünk őszintén, igazuk is lesz, szóval nem lehet azt mondani, hogy ez nem járt ki. Azért ennek a nagy része a Sixersnek. Azért majdnem 40 büntető, az kicsit erős, de az is tény, hogy a Hawks egyébként borzasztóan sokat faltolt. Uh-huh. Nem tudták egyszerűen máshogy levédeni őket, és hát csak szerintem Bogdától és Galótól láttam, vagy négy ugye szándékos támadás megakasztó faltot. Tehát nagyon korán is ugye meg kitelt a bónusz, ami azért egy eléggé hát veszett fejsze a Hawksnak, amert hogy nyilván borzasztóan védekeztek, tehát ezt a meccset ilyen védekezésre sehogy nem nyerték volna meg, de ha esetleg nem küldték volna 40-szer a büntető vonalra Hawks, az a Sixers-t azért segített volna valószínűleg valamennyit.
Így van, és még a Philadelphia tudott is futni úgy, hogy a Hawks nem igazán, tehát ez már viszont döntő különbség tud lenni egy párharcban. Philly egyébként nagyon nyomja a tempót, tehát nyilván egy kicsit megtévesztő az, hogy ilyen sok pontot kapnak folyamatosan, de mégis csak fel kell tennem a kérdést. Számítsuk le most azt a két meccset, ami nem volt. Tudjuk, hogy a védekezése a Philinek azért nagyban áll, vagy bukik rajta, de hát itt még nagyon jó perimétervédők vannak. Reméljük Danny Green nem sérült meg hosszabban, bár kicsit Hardenes volt ez az eset, sajnos. De azért Danny Green, és mellette azért nyilván Ben Simmons és Matisse Thybulle, ők pedig elitvédők. Howard sem vészes, mert nem túl jó védő, sem vészes, amikor Embiid ugye ül. George Hill még mindig egész jó védő. Tehát itt vannak tök jók. Elégedett vagy eddig a playoffban a Philadelphia védekezésével? Mert azért vannak bajok, nem?
Összességében nyilván nem, de azt kell nézni, hogy Embiid azért nem egészséges, tehát ebben nyilván benne van ez is, viszont a támadójátékuk meg nagyon jó. Tehát amit vártunk, hogy Harris átmentse azt a formát ugye a playoffra is, ami nem mindig történt meg nála, amit az alapszakaszban nyújtott, az eddig abszolút megtörténik. Az eddigi 8 meccs mindegyikén egyet leszámítva 20 pont felett dobott, és becsúszott azért ebbe egy 37-es, egy 28-as, és most kétszer egymást 22, úgy, hogy bőven 50% felett dobott a mezőnyből. Azért ez nem rossz. Azt mondom, hogy támadásban második szám opciót, még ha nyilván Simmons usage százaléka, már nem biztos egyébként, hogy magasabb, valahol szerintem megáll környékén lehetnek.
Mondjuk nem itt veszít a Hawks, mert nagyon vicces, hogy John Collinsról szétdobják egymást, és agyon faltolják egymást. Tehát ez a John Collins Tobias Harris csata, ez úgy néz ki, mint egy, nem is tudom, ilyen birkózás.
Collins jól játszott most egyébként, tehát azt hozzá kell tenni tényleg, hogy kifejezetten jó mérkőzése volt. Az előző meccs az nem volt jó, hozzáteszem, ott nyilván a Hawksnál a támadásban mindenkinek problémák voltak, tehát Bogi is elég szar meccset hozott le. Egyedül Tré volt, azt hiszem jó. Nagyon érdekes ez a párharc egyébként, hogyha a Hawks be tudja húzni a másik hazai mérkőzését, akkor szerintem még szoros lehet, de most nem nézett ki jól ez a védekezés. Na, tehát ennél azért jobban kell védekezni, és ki kell találni valami más szerintem. Lehet, hogy jobb az, hogyha Embiid dob 45-öt, de próbáljunk meg mindenki más levédeni, és egyszerűen nem faltolni Embiidet ennyit, mert ez az nem fog működni, hogy 15-ször odáll. Értem a taktikát egyébként abban a szempontból, hogy nyilván sérült Embiid, hát ezért is faltolják ennyiszer, hogy hát ha az egyik faltnál, akkor még jobban kijön ez a sérülés, ami nyilván nem annyira szimpatikus, de tök egyértelműen ez a céljuk.
Vagy legalábbis fogalmazzunk úgy, hogy megdolgoztatni Embiidet fizikálisan, mondjuk így.
Fogalmazzunk így.
Igen. Hát itt ehhez a párharchoz még tényleg csak annyit, hogy a Hawks eddig kapott 124, 118 és 127 pontot a playoffban. Úgyhogy nincs itt más tenni, mint ezen elgondolkozni, mert most mondhatjuk, hogy még ennél is jobban dobhatnának, meg stb., de nem. DeAndre Hunter nyilván hiányzik és hiányozni fog, sajnálom, hogy meg kellett műteni. Akkor viszont beszéljünk a másik keleti párharcról, ahol...
Nem lehet, hogy Aiton mondta Hunter helyet? Hunter-t mondta?
Hunter-t mondtam, remélem, de akkor ezt így benne hagyjuk, és hogyha mégis, akkor a hallgatók tudni fogják. A Bucks és a Brooklyn párharcának első két meccse után próbáltam hallgatni elemzéseket, hogy én teljesen kérdőjelé görbülve álltam, hogy ez mi a szom, és... Hogy esetleg van-e valakinek olyan rendes megoldása rá. Na most mindenkinél elhangzott az a mondat az angol podcastekben, hogy what the fuck is happening gyakorlatilag. Leírva így nem láttam, de körülírva igen. A magyar elemzések sem értették, hogy mi a jóisten csinált a Bucks. Tulajdonképpen az, hogy támadásban vagy védekezésben voltak rosszabbak, azt a második meccsre már nehéz volt eldönteni. Annyira nem lépett sehova Budenholzer az első meccs fiaskója után a másodiknál, Steve Nash pedig megcsinálta a maradék kis adjusztációit, és 40-nel kikaptak. Az nagyon durva volt, tehát azért az egy komoly mélypont volt a Bucksnál, és most a harmadikat valahogy kiizzadták, majd beszélünk hamarosan róla, de ez az első két meccs, gondolom te is egyetértesz, hogy abszolút vállalhatatlan volt, és szó nincsen arról, hogy nem tudnak ennél többet.
persze. Mindig fejlődjük a figyelmet arra, hogy ó, mennyi üres dobás kiadott egy csapat, és nem véletlenül tesszük ezt, hiszen a mai NBA-ben mi az, ami dönt a playoffban? Nyilván mindig jól kell tudnod védekezni, vagy legalábbis ugye ilyen top 10-es alapszakaszra értem, top 10-es szintet hozni, és top 10-es támadójátékot is. Tehát gyakorlatilag szinte mindig
így van.
Valahogy így kell elképzelni ezt, de van egy olyan része is a playoffnak, amit kicsit nehezebb definiálni, hogy a kiegészítő embereit hogyan dobják az üres helyzeteket, és ez függ a szerencsétől, függ nyilván a játékosok képességétől, függ a playoff tapasztalattól, meg valószínűleg függ attól is, hogy hogyan teljesítettél például az első körben. Nyilván függ az a meccsapoktól is, tehát hogy kinek mennyi helyet hagysz.
Hogy mennyire határozza meg az ellenfél azt, hogy milyen játékosod dobja el a labdát, igen.
Így van. És nyilván, hogyha egy csapat jól védekezik, akkor az abban is jó, hogy amikor borul minden, nyilván az alap elképzelés az, hogy ne legyen senkinek üres dobása, minden csapat így megy ki a pályára, de ha már ugye tudod, hogy valamelyik újadat meg kell harapni, akkor legalább az legyen, amire nem annyira van szükséged, ha értitek ezt a kicsit erőltetett analógiát, és ebben egyébként nem rossz a Nets, tehát nem egy jó védőcsapat, de ezt egészen jól megcsináltak eddig, hogy úgy küldték a rotációkat, hogy ne feltétlenül az a játékos dobjon üres tempót, akire tudjuk, hogy bedobja, például nyilván Middleton.
De azért azt is tegyük hozzá, hogy egyre kevesebb üres tempót dob a Bax, tehát a switchinggel azért egyre inkább rákényszerítik őket az egy-egyre, és ha belegondolsz, akkor ezt tök fordítva vártuk, hogy azt mondtuk, hogy a Bucks valószínűleg pick and roll-ozni fog Giannisszal, mint rollman, hát ezt nem értjük, miért nem történik, és támadják majd ezeket a switcheket. Még a másik oldalon azt gondoltuk, hogy rengeteg ISO lesz, és az a helyzet, hogy fordítva van, tehát hogy legalább az első két meccsre rámondhatjuk azt, hogy a Brooklyn nagyon szépen járatta a labdát, ugyan hatásos és fontos ájzókat beletettek, mint amikor például Durant arcba dobta Janniszt egy 9 méteres triplával, és eldöntötte az első meccset, és erre ők valóban képesek, és Durant tényleg foghatatlannak tűnik, de ettől függetlenül szépen járt a labda a Bucks védekezésben, semmit nem tudott elvenni a Brooklyntól az első két meccsen. Én azért azt kell, hogy mondjam, hogy itt a Brooklyn mind a két oldalon becsődölt, nem csak így ezen a támadó oldalon.
Én, mint a Bucks.
Igen, a
harmadik meccsen egyébként a Brooklyn is, és erről fogunk beszélni. Visszatérve, hogy miért nem játszottják ugye Giannis pick and roll-t, úgyhogy ő a rollman, hát valószínűleg ebben benne van az is, hogy nem tudja egyszerűen büntetőit se bedobni normális hatékonysággal. Ami nagyon gáz, mert pár éve, szóval volt egy 72 szezonnal ezelőtt, most nem tudom, valami 70-valány százalékos szezonja volt, úgy nézett ki, hogy jó úton van, de egyszerűen nem tudja konzisztensen bedobni. És nyilván a két legfontosabb dolog ugye, valószínűleg a két legfontosabb dolog, hogyha támadó játékosként nézünk ugye Giannisra, és úgy vizsgáljuk most a playoffban, hogy a trip valamilyen szinten tripla kellene tőle, és a büntetőket bedobni. És sajnos mind a kettőbe gyenge, ami olyan, nem akarom azt mondani, hogy ilyen out of place játékossá teszi, de valahol mégis. Tehát ő is tényleg a 90-es években lenne igazán jó, és akkor még ennél is sokkal-sokkal jobb. Amíg ezeket a gyengeségeit, hiányosságait nem tudja megoldani addig nem tudom, addig egy ilyen Charles Barkley lesz, vagy David Robinson így historikusan. Gyere, Robinsonnak az volt a gyengéje, hogy nem nagyon tudott a playoffban hatékonyan támadni Barkleynak nyilván a védekezését. Tehát nem azt akarom mondani, hogy hasonló típusú játékosok, de nagyjából abba a kasztba fog bekerülni, aki egy hihetetlen fizikai csoda volt. Top 20-as, 25-ös játékos all time, valószínűleg a felé halad Giannis, de úgy igazán nem tudta úgy dominálni a játékot, amennyire lehetett volna, hogyha nincs ez a nagy hiányosság benne a játékában.
Beszéljünk egy picit erről a harmadik meccsről, mert legalább annyit sikerült elérni a Budenholzernek, hogy valahogy ezt a Brook Lopez kérdést megválaszolta. Ugye ez úgy alakult a párat során, hogy az első meccs első fél idejében egész jól működött az, hogy Brook Lopezzel palánk alatt dominálnak, de azért ezt a típusú játékot még egy úgymond small ball-al vagy alacsonyabb szerkezettel fáló csapat is egy playoffban igenis ki tudja küszöbölni, és ez meg is történt, már nem tudták bejátszani Brook Lopeznek, már nem volt meg a lepattanó fölény, és megnyerték az első meccset. A második meccsen gyakorlatilag Brook Lopez pályán tartatatlan volt, és ugye ennek a legnagyobb, vagy legfontosabb jele az, hogy kint ácsorgott Blake Griffinnel, aki dobta a triplákat, mert Brook Lopez nem tudta eldönteni, most mennyire menjen hátra, hogy védje a gyűrűt, így hát se a gyűrűt nem védte, se Griffint. Griffinnek nagyon jó meccse is volt, hát ez így nem volt tartható, úgyhogy aztán jött a Bruce Brown-t fogja, vagy inkább nem fogja Brook Lopez megoldás, és ez nagyon szépen működött. Tehát ugye Bruce Brown, amíg pályán volt, gyakorlatilag nem fogta senki. ezt láttuk is, üres dobásai voltak, tényleg néha azok a flóterek nevetségesen közelről, de nem fogta senki, cserébe Griffint más fogta, és Griffinnek ettől rögtön rosszabb meccse is lett, Budapestnek pedig sokkal jobb, ne támadásba értsétek, védekezésben a Brooklyn a gyűrű közelébe alig tudott menni. Onnan befejezni az meg már, mint a fehér holló olyan ritka volt. Teljesen lezárta gyakorlatilag a gyűrű közeli területet Brook Lopez ezzel, és így lámpáján lehetett tartani. De még itt is meg kell jegyeznünk azt, hogy ja igen, bocsánat, még egy fontos dolog, a Brooklyn futni is tudott már a második meccsen, a Bucks meg egyáltalán nem, pedig elvileg a Bucks az egyik legjobb transition csapat ugye a ligában, és ezt is sikerült megállítani, tehát végre visszaértek, végre nem hagyták futni a Brooklynt. Ez két nagyon fontos dolog, de még így is egy tonna üres dobást kihagyott a Brooklyn Nets, és kicsit szerencsés volt a Bucks, hogy 86 pontot dobva meg tudta nyerni ezt a harmadik meccset.
És ez egy olyan meccs lehet, amire úgy nézhet talán majd vissza a Nets, mint ahogy a Bucksnak kellett pár éve, két éve a Raptors ellen, amikor majdnem 3-0-ra vezettek. Nem tudom, hogy benne van-e innen egy ugrásszerű perimeter shooting fejlődés a Bucksban, mert nyilván az is kellene hozzá, eddig borzasztóan dobnak mind a három mérkőzésen, de ha ez megtörténik a negyedik meccsen, és ott egy blowout is benne lehet véleményem szerint, akkor azért nagyon-nagyon átfordult ez a párharc, és kíváncsi leszek, hogy mit tudnak kezdeni ezzel a mentális gáttal, ami eddig egyértelműen bennük van, átszakad-e az a gát, vagy nem, és a Nets részéről pedig arra leszek kíváncsi, hogy hogyan tudnak esetleg olyan matchup előnyt találni még, amivel megnyerhetik a negyedik meccset. Ugye az a Bruce Brown féle történet az érdekes volt a harmadik mérkőzésen belül, hogy majdnem meg is nyerte nekik a meccset, de ugyanakkor egyértelműen ő vesztette el a végén. És az, hogy egyértelműen elveszítette, az részben annak volt köszönhető, hogy ott hagyták gyakorlatilag, és dobta ezeket a flótereket, amik nem voltak rossz dobások egyébként, mert bár úgy vagyunk vele, ugye most a modern kosárlabdában, hogy vagy támad a gyűrűt, zsákolás, stb., vagy ugye triplát emeld rá, hogy ha már rá kell dobálni ezeket a középtávolékat, akkor az nyilván legyen ez a flóter, mert ennek egész jó százaléka van. Egyértelműen magasabb százalék, mint a hosszú kettesnek. És Brown egyébként nagyon jó be is dobált ezeket az első fél időben. Aztán nyilván, ahogy nőtt a tét a végén, ott azért az már más végkimenetet hozott, és persze a legeslegutolsót azt meg nagyon nem kellett volna neki rádobni, tehát nem tudom, mi volt a cél, de mi volt a terv, de biztosan nem ez.
Ugye a Nets gyakorlatilag úgy rejtegeti az egyetlen dobni nem képes játékosát, Brown-t, hogy egy ilyen Draymond Green szerepbe berakták, tehát áll középen, rajta megy át a labda, adja a screeneket, ez a szerepe, áll középen és adja a screeneket. Nyilván nem tud úgy passzolni, vagy úgy screenelni, mint Draymond Green, de a szerep az teljes mértékben ugyanaz, és hát most erre igazából egy teljesen jogos válasz az, hogy akkor Brook Lopez mi a szaré rácsorogjon Ken Griffinen. Éppen ezért lehet, hogy Brown-t egy picit kevesebbet kell játszatni a következő meccsen, mondjuk 15 percet a padról. Hogyha ez megoldható, ilyenkor azért jól jönne, ha lenne Jeff Green, de tudtommal még mindig nincs, és Jeff Green azonnal megoldana egy ilyen problémát, és őt meg nem is hagyhatnád úgy ott. Szóval ez érdekes lesz, hogyha Green visszajön, mert Hardenre kevesebb esély van, mint rá, akkor az még mit jelent a párarcnak, illetve még egy tegnapi gondolathoz visszakapaszkodva, amit te mondtál, Zoli, szerintem még említsük meg azt, hogy DiVincenzónak a hiánya azért érződik a Bucks-on, mert amikor már tényleg, ha Forbesnak például nem üsülnek a triplái, akkor ő mínusz egy ember a pályán, Bobby Portist folyamatosan játszatni kell, ez már nem tesz jót azért a Bucks-nak.
Abszolút egyetértek, és nem tudom, hogy mit tud erre kitalálni. Az a Bud, aki azért megint bizonyítja, hogy bizony későn reagál.
Finoman fogalmazva.
Igen, nem tudom tényleg, hogy valószínűleg a játékosai tudják megmenteni őt, más nem nagyon innen, mert ha én azt mondom, hogy ha még akár a következő körbe kiesnek, és nem lesz döntő, akkor is elküldik.
Igen.
Tavaly nagyon ez volt a narratíva.
De hogy most, ha kiesnek, akkor azonnal repül, az biztos.
100% persze.
Na, hát kedves hallgatók, végéhez ért ez a mai két nap alatt felvett 20 perces nem kosárlabdát tartalmazó podcast, azért reméljük, hogy élveztétek, és akkor jövő héten egyszer vagy kétszer jelentkezünk, ezt nem tudjuk pontosan, én majd csütörtöktől vasárnapig ilyen barátokkal megyek nyaralni, úgyhogy akkor nem fogunk tudni podcastet felvenni, de az lehet, hogy mondjuk hétfőn és szerdán, az is lehet, hogy kedden, kiderül majd. Minden esetre lesz hova figyelnetek a jövő héten is. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, nektek pedig természetesen azt köszönjük, hogy velünk tartotok, illetve hogy támogattok minket. Ugye most is sorsoltunk egyet Patreonon, ezekkel szeretnénk ezt megköszönni nektek, és akkor tehát a jövő héten is találkozunk. Addig minden jót, és hát jó playoffot nektek is. Sziasztok!